Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Békés Erzsébet angol tanárral beszélgettünk az önkéntességről. Az önkéntességnek egy sokkal elfogadottabb és bejáratottabb módjáról, mint amit ma Magyarországon egy 50 fölötti ember el tud érni, hiszen te, aki szenvedélyes angol tanár vagy, visszatérhettél a korai nyugdíjazásod után a tanításhoz, és eddig arról beszélgettünk, hogy Görögországban és Etiópiában is éltél, és mind a két helyen önkéntesként tanítottál angolt. Meddig éltél Etiópiában?
Hát majdnem 3 évig, 30 hónapot voltam ott, 2 egyetemen, úgyhogy azért ez elég tekintélyes, hosszúságú idő volt.
Magadtól vége lett a feladatnak, amikor eljöttél? Annak a kiszabott feladatnak, amiért önkéntesként oda mentél?
Az a helyzet, hogy a VSO egyre nehezebben talál olyan embereket, akik a minimális 2 évet teljesíteni tudják.
A VSO ugye az az önkéntes, tengeren túli önkénteseket fejlesztő szervezet Angliában.
Eredetileg hosszú évtizedeken keresztül ők ragaszkodtak a 2 éves mandátumhoz. Nagyon okosan, mert körülbelül 1/2 év, mire az ember beszokik, 1 évig dolgozik, és az utolsó 1/2 évben már azon gondolkodik, hogy ha visszamegy, akkor mit fog csinálni.
És ez igaz az 50-60 év fölöttiekre is. Tehát aki oda megy, az számoljon azzal, hogy 2 évig ott él.
Végeredményben, mire én elszegődtem hozzájuk, már ez egy kicsit erodálódott, tehát az 1 évet is elfogadták. Én is 1 évre jelentkeztem, mert az volt az elgondolásom, hogyha férjhez ment lányom, méknál unoka lesz, akkor szeretném ezt a szabadságot fenntartani, hogy visszajöhessek, és aztán hosszabbítottam. És aztán hosszabbítottam még egyszer.
A feladat miatt hosszabbítottál, vagy Etiópia miatt? Mi miatt?
Minden benne volt ebben, de főként az volt benne, hogy szerettem volna kipróbálni magamat egy másik egyetemen, ahol nem volt semmi.
Mert az hogy érted, hogy nem volt semmi?
Az
nulla?
Első egy, az nagyjából nulláról indultunk, mert a kínaiak építették jó-rosszul ezt az egyetemet, és hát ilyen nagy hodályok voltak, de nem volt egy darab könyv, nem volt természetesen internet szolgáltatás, nem volt könyvtár. Tehát lényegében a nulláról kellett indulni, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy hogyan tudom. Na most az egy kérdés, hogy én az első egyetememben felhalmoztam, én egy ilyen felhalmozó vagyok, felhalmoztam annyi készletet, amit fölraktunk a teherautóra, és azért volt nekem egy nyomtatom, meg elegendő papír, de végül is mentálisan, tehát a tanárok meg a diákok szempontjából ez egy teljesen új dolog volt.
Magyarul megteremtettél egy angol tanszéket?
Angol tanszék lényegében működött. Itt az a probléma Etiópiában, hogy Etiópia nem volt gyarmatosítva. Olaszok voltak ott néhány évig a második világháború előtt, de igazából nem gyökerezett meg az angol. Na most ebből az a hátrány származik, hogy az angol ott nem második nyelv. Tehát, mit tudom én, Dél-Afrikában, Kenyában, a környező országokban mindenütt második államnyelvként funkcionál az angol, amit úgy mondunk, ugye, hogy második nyelv, viszont Etiópiában idegen nyelv. Ugyanúgy idegen nyelv, mint Magyarországon az orosz volt. Vagyis az utcán nem beszélik. Indiában egy cipőpucoló kisrác is tud angolul, mert fölszedi. Tehát újság, televízió nem létezik angolul. Csak annyi az angol input, tehát bevitel, amennyit az iskolában kapnak. Az angol tanárokat viszont ennél fogva nem nagyon tudják jól kiképezni, mert ilyen vakvezet világtalan alapon.
És neked kellett őket képezni?
Igen. Tehát én nagyon sok tanárképzést tartottam, de egyben a diákokat is.
Az igaz, hogy mikor betetted lábadat Etiópiába, akkor röviden megtaláltak azzal a feladattal, hogy reformáld meg az etióp felső oktatást?
Hát, ez tényleg elhangzott, mert az ember olyan nagy garral lát neki ezeknek a feladatoknak, és az a helyzet, hogy hát mint minden ilyen, hogy mondjam, a fejlesztési ügynökségek jól ismerik ezt a problémát, hogy a pénz ott van, egy része eltűnik, az természetes, de a másik része ott van valahol befagyva, vagy a minisztériumban, vagy a bankban, vagy pedig valami nemzetközi szervezetnél.
Tehát azt ki is kell bányászni, ahhoz, hogy fel lehessen használni.
Igen, igen, és ez tulajdonképpen egy olyan türelmes logisztikai feladat, tehát ilyen...
És ezt megteheti egy Angliából jövő önkéntes?
Nem, de megpróbálhatja.
Tehát elmész a minisztériumba, és azt
és
mondod,
leülök
hogy...
a lépcsőre.
És leülsz a lépcsőre?
Leülök a lépcsőre.
Már hol? A bejáratnál?
Nem, fönt az emeleten, ahol ez a szakosztály működik, és azt mondom, addig nem megyek haza, amíg fel nem szabadítják ezt az összeget.
Mert te tudod, hogy az ott van.
Én biztos voltam benne ott. Ez nem volt titok, hogy megvan a pénz. Csak nagyon nehéz volt hozzájutni.
És azt mondják, hogy mit akar itt ez az angol-magyar nő, akit elállja a helyet a lépcsőn?
Igen, persze.
És akkor
mi
történik? És akkor estére felszabadítják az
hát
összeget?
Estére nem, de aztán ez annyira kínos egy idő után, hogy akkor mégiscsak.
És ez egy önkéntes bevet üzemmódja, hogy mondjuk minisztériumok lépcsőjére leül?
Nem, ez az én üzemmódom volt. De emlékszem rá, hogy az új egyetemnek a pénzügyi osztályán is előfordult, hogy egy nálam fiatalabb, jóval fiatalabb embert elkezdtem fizikailag, így megfogtam a két karját, és ráztam, és mondtam neki, hogy segítsen nekem abban, hogy segítsek magukon. Segítsen nekem abban, hogy segítsek magukon.
Úgy, és ezt hányszor kellett elmondani, hogy megértse, hogy mit jelent?
Hát mondjuk azért ezek ilyen drámai jelenetek, úgyhogy ott a pénzügyi osztály többi előadója azért figyelte, hogy most akkor ez hova fog menni, de általában ezek a, mondjuk ezek a drasztikus lépések, de egyébként meg csak annyi van, hogy az embernek nagyon-nagyon rugalmasnak és rendíthetetlenül rugalmasnak kell lenni, tehát ha így nem megy, akkor úgy megy, ha úgy nem megy, akkor amúgy megy. Az én diákjaim hozzá voltak ahhoz szokva, hogy Bahárdár városában három szektorban volt áram, elosztás, tehát ez úgy működött, hogy minden nap volt két szektorban, vagy egy szektorban, és akkor az egyetem volt talán a negyedik szektor. Na most ezt eléggé ötletszerűen váltogatták, hogy mikor hol volt áram, tehát reggelin tudtam, ha fölkapcsolom a lakásban a villanyt, és van, akkor az egyetemen nem lesz. De ez se volt mindig így. Bementem az egyetemre, és tudtam, hogy lesz filmvetítés, vagy valami program, kell az áram, és akkor mondták a gyerekek, hogy a fiatal tanítványaim, hogy Elsa, mert úgy hívtak, Elsa, hát így nem lehet dolgozni, így nem lehet tervezni. És mondtam, ellenkezőleg kétféleképpen kell tervezni. Arra, ha van, és arra, ha nincs. És ha nincs, akkor elkérjük a diákszövetségtől a generátort, és akkor a menzán lesz a vetítés. És ez egy olyan más üzemmódra kapcsolta, vagy olyan más látásmódot adott nekik, hogy mondták többen, hogy sok mindent tanultunk ám magától Elsi, vagy Elsa, és nem csak angolt, úgyhogy ez egy ilyen dolog.
Ez azért fura, hogy te, aki egy igazán komfortos világból mentél oda, az ember azt gondolná, hogy ezt neked kell megtanulni, hiszen ők azok, akik ebben élnek, és nekik kell olyan találékonynak lenni, hogy élni és túlélni tudjanak.
Igen,
lehet ezek szerint nem?
Hogyne, és azt hiszem, hogy a harmadik világban ez a fajta, hogy mondjam, várakozást, most ez lehet egy vallási várakozás, ugye, tehát Etiópiában az ortodox típusú, a koptra emlékeztető, de még arhaikusabb kereszténység jegyében, fehér lepelben elmegyünk a templomba, imádkozunk.
És várunk.
És akkor várunk, vagy leülünk az utcán.
Hogy jöjjön egy angol önkéntes.
Valamire várunk, tehát várunk a megváltásra, várunk a jobb életre. Nyilvánvaló, hogy ahol a vallás ilyen erős, ott van mire várni.
Miért?
Mert a túlvilág.
Itt, hát csak a túlvilág.
De az egy nagyon erős valami. Tehát amikor én nem vertem nagy dobra, hogy én nem vagyok vallásos, ateista se vagyok, mert vakfolt számomra jó Isten. Tehát nem mondtam ezt mindenkinek, el kikerültem mondván, hogy a család az, mit tudom én, református, de azért csak nyaggattak a gyerekek, hogy milyen vallású vagyok, és akkor mondtam, hogy hát én nem hiszek Istenben. Jézus Mária! És hát akkor miben hiszel? Hát mondom, én az emberekben. És ebben ők meg is értették, hogy én mit akarok abban ezzel mondani, mert én tényleg úgy gondolom, hogy a legborzalmasabb és a legjobb dolgok az emberektől jönnek, és utána egyöntetűleg úgy határoztak, hogy, és mondták is, vagy írták később Facebookon, hogy imádkozunk érted, tudjuk, hogy nem hiszel benne, de mi azért imádkozunk érted.
Három év után, amit Etiópiában töltöttél, egy rövid ideig egy Amazonas menti dzsungelszállodában voltál önkéntes angol tanár. Hogy kerültél oda?
Először kikerültem Ecuadorba, mert nagylányom férje ecuadori, és amikor már éppen úgy jól elhelyezkedtem Cuencában, abban a városban, ahol ők is élnek, Én mindig is úgy mentem oda, tudtam, hogy Krétára nem akarok visszamenni, Etiópia egyre nehezebb lesz egészségileg, és Ecuadorról tudtam, hogy ott meg lehet élni, tehát ott biztonságban vagyok.
Biztonságban vagy az éghajlatot illetően, a közbiztonságot illetően, a családodat illetően, mit jelent számodra a biztonság?
Konkrétan itt azt jelentette, hogy olyan az egészségügyi ellátás, amire rábízhatom magam. A közbiztonság se nem jobb, se nem rosszabb, mint máshol, ha odafigyel az ember. A mentalitása ezeknek az embereknek is olyasmi volt, mint a görög vagy az etióp, tehát meleg, barátságos, egyszerű, családszerető, lehet rájuk támaszkodni. És azt is tudtam, hogy lesz önkéntes lehetőség. És mielőtt én elindultam Ecuadorba, néztem önkéntes állásokat, és láttam egy varázslatos ökohotelt valahol a dzsungel kellős közepén, egy laguna mellé épített pálmakunyhókkal, és
már
hát nagyon
hangzik,
tetszett.
Igen.
De akkor még úgy volt, és akkor még Angliában voltam, hogy itt ki kell fizetni az úti költséget. Hát akkor az egy kicsit nem volt annyira lehetséges, de ott voltam Cuencában, Ágilányom közben visszajött Magyarországra, és magának, pontosabban Londonba, és keresett állást magának, és rábukkant erre a dzsungelállásra, amit azért hirdettek meg, mert valaki visszamondta. Úgyhogy hétfőn reggel 9-kor írt nekem, hogy mama, ez pont olyan, mint amit te szeretnél. 10-kor elküldtem az önéletrajzomat, és kedden 11-kor.
Felszálltál a repülőre?
Majdnem, de megvolt az állás, és akkor megállapodtunk abban, hogy egy 3-4 hét múlva utazom.
És oda. Mi fogadott ott a dzsungel szállodában?
A dzsungel szállodát úgy kell elképzelni, hogy ez az indián törzs, akit úgy hívnak, hogy acsuárok, vannak 6000-en Ecuadorban és 12000-en Peruban. 64 kis közösségben élnek, és 3 vagy 4 településen van egészen középiskolás fokig tanítás. Ahova engem hívtak, ott volt egy ökohotel, ahol a személyzetet kellett angolra tanítani, és hétfőn és pénteken motorcsónakkal vittek 15 perccel arrébb, ahol volt a középiskola, egy olyan középiskola, ahol turizmusra szakosodtak a középiskolás. Az acsuár gyerekek. Hát ez így a hotellel, ennek volt is értelme. Neki kiküldött angol tanáruk nem volt évek óta, hiszen oda ecuadori angoltanár nem megy, mert az olyan, mintha Magyarországon elküldenének valakit, nem tudom, 300 kilométerre az ukrán határ felé egy kis iskolába. Tehát maradt az, hogy ezeket a helyeket önkéntesekkel töltötték be, és akkor ugye tanítottam a középiskolai évfolyamokat, és közben tanítottam a csuár kollégáimat a szállodában.
És mindenki angolul akart tanulni?
Ebben az volt az érdekes, és hát ez a korábbi gyarmatosító felfogástól elütő, hogy nem, se nem mint misszionárius, se nem mint tanár, próbáltuk ezt nekik előadni, hanem az történt, hogy az acsuárok rájöttek arra, hogy ugye jön az olajkitermelés, tehát Ecuadorban van azért olajkincs ott az Amazonasba, és két választásuk volt, vagy beengedik az olajcégeket, vagy pedig átállnak ilyen kisebb vállalkozásokra, ami közül az egyik nagyon élhető lenne az ökoturizmus, ugye, tehát megmutatni a világnak ezt a kultúrát, és ide hívni vendégeket, amihez az is tartozik, hogy ugye itt az Quitóból érkező idegenvezetők beszélnek elsősorban angolul, de nyilván a szálloda személyzetének is kéne tudni, illetve az a cél, hogy kiváltsuk azt a dolgot, hogy két idegenvezető kell. Kell egy acsuár idegenvezető a vendégek mellé, és kell egy quitói spanyolul beszélő, aki anyanyelvű, akinek van francia, német vagy angol tudása.
És meddig laktál a szalmakunyhóban?
Kétszer mentem oda, először nagyjából egy fél évet, és most legutóbb ebben az évben voltam 3 hónapig megint.
És az angol tanítás örömén kívül mi volt még öröm? A laguna, az emberek, az ételek, a napsütés?
Hát ez egy nagyon érdekes világ, megint csak. Szóval ez azért már nem egy olyan kultúra, mint a krétai, ami teljesen európai, csak kicsit melegebb, hanem arról van szó, hogy ez egy archaikus világ, tehát egy olyan hely, ahol ha valaki beteg, akkor először a sámánhoz viszik, és csak utána viszik orvoshoz, ahol reggel 4 órakor fölkelnek, és egy különleges teát fogyasztanak, amivel megtisztítják a szervezetüket, ahol rendszeresen fogyasztanak hallucinogén anyagokat, hogy álmodjanak és megálmodják a jövőjüket, ahol ha valaki meghal, akkor az még aznap eltemetik a kunyhó egy bizonyos részének a földjébe, tehát a diákjaim és az embereknek ez az élménye, hogy az élet és a halál az egy egészen más reláció. És hát természetesen a dzsungel, ami egy fantasztikus világ a bogaraival, meg a madaraival, meg a hüllőivel.
Itt oda teját, és fölkeltél 4-kor?
4-kor fölkeltem, én nagyon jó acsuár lennék, mert én 4-kor nagyon könnyen kelek, de a teából nem ittam. Viszont 6 órakor már reggeliztünk főtételt.
Folytatjuk mindjárt Békés Erzsébettel.